Kőbe zárt múltunk. A múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál a Kőbe zárt múltunk szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. Az ünnepi műsor tartalmából múltunkat és történelmünket testesítik meg a műemlékek, melyek nyitott, kőbe zárt történelmet jelentenek. A kőbe zárt múltunk sorozatai, vagyis az örökségünk nyomában az erdélyi főnemesség, a fejedelmek kora Erdélyben, az erdélyi mesélő kastélyok és a várak Erdélyben voltaképpen épp ezt a célt szolgálják. Vagyis felhívják a figyelmünket az ismert, vagy a már feledésbe merült műemlékeinkre, azzal a nem is titkolt céllal, hogy új életre keltsük a múlt erős kőgyökereit, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik majd. Erdélyi műemlékek, régi épületek, várak, temetők, kastélyok, templomok, a magyar történelmünk és a múltunk őrzői, azok a helyek, ahol a városok, falvak, magyar lakói éltek, tanultak, dolgoztak, gyermekeket neveltek, és vérük árán védték Erdély földjét a betolakodó ellenséggel szemben. Erdélyi műemlékeink az itt létünket jelentik, óvjuk hát őket, vigyázzunk és gondozzuk őket. Beszéljünk és meséljünk róluk, adjuk tovább az utánunk jövőknek mindazt, amiről tanúskodnak. És mi ezt tesszük most is, ezekről fogunk beszélgetni itt és most, élőben a Marosvásárhelyi Rádió 3-as stúdiójából, témánk a Kőbe zárt múltunk 400. műsora. Az ünnepi műsor meghívottjai a Magyar ABC sorrendjében Imre Zsolt tanár történész, dr. Kálmán Attila tanár történész, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök, dr. Köllő Gábor teológus vallástörténész, dr. Puskás Attila tanár vallástörténész, és nem utolsó sorban dr. Szász Attila újságíró, a Marosvásárhelyi Rádió főszerkesztője. És most kezdődjön akkor az ünnepi műsor. Elmondom, hogy a Kőbe zárt múltunkat 2015. január 3-án sugározta először a Marosvásárhelyi Rádió. Azóta bizony sok víz lefolyt a Maroson, de számtalan dolog történt a történelem berkeiben, és persze a műemlékeink világában is. Ezért most tekintsünk vissza az elmúlt évekre, és az elhangzott 400 műsorra. A mikrofon elsőként Szász Attila főszerkesztőjé.
Köszönöm szépen, jó estét kívánok. Hát ha mind a 400 műsorra vissza kellene tekinteni, akkor reggelig itt tűnünk, úgyhogy túl nagy falat lenne ez a visszatekintés. Ami nagyon fontos az, hogy ezt a műsort hamarabb is lehetett volna kezdeni, csak hogy 2013-as az nem egy véletlen időpont, akkor vált ugye külön a magyar szerkesztőség, és lett egész napos a magyar nyelvű programunk, és ahogy ez megvalósult, akkor magától adódott, hogy szükség van egy ilyen műsorra is. Ami pedig magát a 400. műsort illeti, hát nem tudok más tenni, mint megismételni azt, amit a 100. műsorkor, vagy az 5 éves évfordulón, aztán a 200. műsornál, stb., mert te vagy az egyedüli kollega, aki ezt ilyen rendszeresen és pontosan vezeti, hogy melyik műsor hányadik kiadásánál tart. Hát ugyanazt tudom elmondani, mint az előző évfordulókon, vagy ilyen eseményeken, hogy nem véletlen, hogy ez a műsor a műsorrácsunkba bekerült, az sem véletlen, hogy megérte a 400. kiadását, és valószínű, hogy még nagyon sokat meg fog élni, tehát ez egy tudatos döntés részünkről. Ami nagyon fontos, és ugye erről is már beszéltünk, hogy ez egy dokumentum jellegű, tehát ez dokumentálja mindazt, ami az épített örökség terén történik. Valószínű, hogy mások is megteszik, de nekünk ez feladatunk, tehát úgy gondoljuk, hogy a közszolgálatiságunkhoz ez hozzátartozik. És természetesen azt kívánom, hogy minél többet szolgáljuk ezt az ügyet, hisz a hallgatóink visszajelzéséből is egyértelműen kiderül, hogy szeretik ezt a műsort, népszerű műsor, úgyhogy én azt kívánom, hogy jó sokáig csináljátok, és ugyanilyen szakmaisággal és odaadással, ahogy eddig tetted.
Köszönjük szépen, és folytatjuk akkor természetesen az ünnepi műsort. Mit jelent számotokra a kőbe zárt múltunk és ennek a 400. műsora? Kezdjen Kálmán Attila.
Köszönöm szépen. Hát elsősorban szeretném köszönteni a kedves hallgatókat és hát a beszélgető partnereket. És hát az ünnepeltet, ugye, a műsort. Hát igen, úgy gondolom, hogy ez a műsor egy óriási lehetőség volt, egy óriási lehetőség arra, hogy megismertessük a nagy közönséggel mindazt, ami szép és csodálatos Erdélyben. Határon inneni nagy közönséggel és határon túli nagy közönséggel is, sőt én úgy tudom, hogy ezt a műsort nem csak Erdélyben és nem csak Magyarországon hallgatják, hanem bizony-bizony a nagyvilágba szétszórva élő magyarok. Számomra is egy lehetőség volt azért, hogy mindazt, amit én az évek során összegyűjtöttem, hát abban a témában, vagy azokban a témákban, amelyekben én közreműködtem ebben a műsorban, tehát ezeket át tudjam adni a nagy közönségnek, meg tudjam ismertetni a nagy közönséget ezekkel az információkkal, ezekkel az adatokkal. Ugyanakkor hát egy nagyon nehéz munkát is jelentett azért. Ugye gondolom itt a beszélgető partnereim egyet értenek velem, hogy ezeknek a műsoroknak a megalkotása, létrehozása azért nagyon-nagyon sok munkát jelent, úgy a szerkesztő részéről, mint a meghívottak részéről. Nyilván egy nagyon hálás munkáról beszélünk. Nem egyszerű egy 50 perces műsort összehozni hétről hétre. De én úgy gondolom, hogy mindannyiunk nevébe beszélek, amikor azt mondom, hogy ezt szívesen megtettük, és hálásak vagyunk, hogy itt lehettünk ezekben, és itt lehetünk ezekben a műsorokban.
Köszönjük szépen a választ. Következzen most Puskás Attila.
Elsősorban én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a kedves meghívottakat, társaimat, és hát szeretnék csatlakozni ahhoz, amit Kálmán Attila mondott, hogy a műsort is szeretném köszönteni, és annak szerkesztőjét, hiszen elképzelni, megálmodni ezt a műsort hétről hétre, 400. alkalommal nem egy egyszerű feladat. Az ember azt gondolja, hogy hát nincs is egy idő után mit beszélni, kiderül, hogy van miről beszélni, sőt remélem, hogy az 500. műsort is megérjük. Én úgy érzem, hogy ez a 400. műsor, ez a 400 egy tiszteletre méltó szám, és ehhez mindenképpen gratulálni szeretnék, és örvendek, hogy a Marosvásárhelyi Rádió teret ad, helyet ad ilyen műsoroknak is. Most számomra mit jelent ez a műsor? Már az elején, a 2015-ben, amikor szó volt arról, hogy én is teret kapok, és beszélhetek mindarról, amit tudok, vagy tanulmányoztam ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Ez a kő gondolat fogott meg, és pedig annak kapcsán, hogy én teológiát végeztem, hogy van egy csodálatos kép, Jézus bevonulása Jeruzsálembe, és amikor hát a Szamár háton halad tanítványaival együtt, akkor a tömegek ugye ruhákat tesznek le eléje, és halleluját zengnek neki, hozsannázzák, és akkor azt mondja néhány farizeus, hogy Mester, hallgattasd el tanítványaidat. Mire Jézus azt mondja nekik, hogy mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak megszólalni. És számomra a kőbe zárt múltunk ezt jelenti, hogy ha mi hallgatunk, ha én hallgatok, akkor a kövek fognak megszólalni, és ez rám fordítva valamilyen szinten kötelesség, hogy mindaz, amit tanultam, amiről információkat gyűjtöttem, mindaz, amit magamba szívtam tudományos felkészülésem okán, folytán, azt valahogy közkincsé tegyem, és ez azért csodálatos egyébként, mert ebben én is fejlődök. Én nem plafonálódom, ha szabad így mondani, tehát a folyamatos kutatás engem is gazdagít. Tehát egyrészt közkincs is, de másrészt én is fejlődök ebben. És ezért azt kell mondani, hogy hálás vagyok a műsornak.
Köllő Gábor.
Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Hirtelen egy latin közmondás jutott eszembe. Historia est magistra vitae, a történelem az élet tanító mestere. Most a történelmet kívülről, belülről és kurzívan is szemléljük. Amit csodálatosnak tartok az, hogy az a rengeteg lexikális tudás, amiről eddig szó esett, ezeknek a hátterét, az összefüggéseit behatóan, szépen, tisztán kibontani, összefüggésekben az embereket ezek által bátorítani, és a tudatosságot, ami egyébként a történelmi tudatunkat is meghatározza, lehetőleg árnyaltabban előadni. Ezekben az előadásokban azt lehetne mondani, hogy appelláta ilyen szempontból nincsen. Tehát aki hallgatja, az el sem tudja képzelni, hogy az előttem szólók mondták, hogy milyen óriási munka áll mögötte, és hogy mennyire fontos az, hogy a történelemben a saját történelmünk írását a múlt és a jelen keresztüzéből, vagy pontosabban ízópontjából nézzük. Csodálatos, hogy itt lehetünk, és hogy együtt beszélgethetünk arról, ami igazán a lelkünk mélyén, ami kultúránk egyik meghatározója, ez a történelem, és nem a kő, hanem inkább a történelem.
Keresztes Géza.
Üdvözlöm a hallgatókat, és üdvözlöm a kollégákat, hogy így fejezzem ki magamat, sorstársaimat, és üdvözlöm a szerkesztő urat is, üdvözlöm a rádiót tulajdonképpen, amelyik teret adott ennek a műsornak, és mit mondhatok erről? Tehát a helyzet az, hogy nekem egy nagy lehetőséget jelent ez a műsor, és a gondolom a kollégáimnak is, társaimnak is, ugyanis az a helyzet, hogy ez a lehetőség, ez megnyilvánul abban, hogy mi tudást tudunk továbbadni. Tehát ez a lehetőség, ez olyan dolgokra hívja fel a figyelmet, amit bizonyos időszakban nem lehetett megcsinálni. Tehát itt magyar történelemről beszélünk, valljuk be őszintén, és ezt nem lehetett. Nem tanulják most sem az iskolában a gyerekek, és az a helyzet, hogy mi olyan dolgokra próbáljuk felhívni ezeken a műsorokon keresztül a figyelmet, ami őket, mint nemzet tagjait meghatározza. Tehát a nemzeti történelem, nemzeti irodalom, táncművészet, zenéhez hozzatartozik ez a nemzeti építészet is, mert gyakorlatilag azt jelenti, hogy a Kárpát-medencével az európai építészetnek egy nagy fejezete fejeződik be. Azon túl kezdődik egy másik építészeti fejezet, és ezzel mi tulajdonképpen azt is kijelezzük, amiket elmondunk hétről hétre, hogy a magyar, mondjuk úgy művelődés, a magyar kultúra, a magyar építészet, ez mind hozzatartozik az európai építészethez, az európai kultúrához és az európai jelenlétünkhöz. Ez megmutatja azt, hogy évszázadokon keresztül ez a kultúra és ez az itt lét, ez tulajdonképpen mind teremtett értéket, és ezek az értékek ma is megvannak, és tulajdonképpen a kődbe zárt múltunk ezeknek az értékeknek ugye a jelenlétét, és ezeknek az értékeknek a fenntartását jelenti a mai nap is.
Imre Zsolt válaszát várjuk.
Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, illetve beszélgető társaimat, valamint a főszerkesztő urat. Hát itt csak Attilának a szavait tudom visszhangzani, hogy számomra is ez a műsor egy lehetőség volt. Egy lehetőség arra, hogy azt, amit a munkám során 20-30 emberhez megpróbálok eljuttatni, azt a rádió hullámain keresztül eljuttatom esetleg több száz, több ezer emberhez. Ugyanakkor egy lehetőség volt számomra, hogy saját magamat továbbfejlesszem. Olyasmi, amiről évek során csak úgy felszínesen gondolkoztam, vagy kevesebbet foglalkoztam vele, azzal most a műsor során kénytelen voltam jobban foglalkozni, egy kicsit belássam jobban magam. És szerencsére meg is volt az előtételem, mert olyan emberek jeleztek vissza, hogy hallgatták a műsort, akiről nemhogy nem azt gondoltam, hogy nem érdekli a téma, hanem azt se gondoltam, hogy egyáltalán rádiót hallgat. Tehát mindenképpen egy meglepetés is számomra ez a műsor, és ahogy Attila is mondta, egy óriási munka is volt, hiszen minden műsor előtt hát elgondolkoztam, hogy miért vállaltam el ezt az egészet, de minden műsor után elégtétellel tudtam hazamenni.
Az erdélyi főnemesség és a fejedelmek kora Erdélyben szintén a Kőbezárt múltunk sorozatai. Ezek a műsorok dr. Kálmán Attilának és Imre Zsoltnak is köszönhetőek. Kálmán Attilának a véleményét várjuk erről.
Hát én az erdélyi főnemesség történetével foglalkozó műsorról mondanék néhány szót. Akkor, amikor Nagybodó Tiborral ezt mi megbeszéltük, hogy akkor egy műsort szentelnénk, hát egy sorozatot szentelnénk, hogy az erdélyi főnemessének, én nagyon-nagyon megörventem. És nem csak azért, mert hogy az erdélyi főnemesség az az én szívem csücske, és ugye kutatási területem, de ugyanakkor azért is örventem ennek, mert hogy amellett, hogy nagyon-nagyon sokat beszélünk, ugye kastélyokról, sokat beszélünk nemesi építkezésekről, és ez egy örvendetes dolog, néha azért keveset beszélünk ezeknek az épületeknek a lakóiról, az élettörténetekről, az életekről. És úgy gondoltam, hogy ez lesz az a műsor, amely majd korrigálja ezt a helyzetet. Én úgy gondolom, hogy ez egy egyedi sorozat volt. Én nem tudok róla, hogy létezett volna, vagy létezne valahol egy olyan rádióműsor, amely az erdélyi főnemességről szólt volna. Tehát hétről hétre valamilyen főnemesi családnak a tagjait mutatta volna be. Az volt az elképzelésünk, amit meg is valósítottunk, hogy ugye a különböző főnemesi családok történetét szeretnénk bemutatni, kiemelni a különböző fontosabb eseményeket, amelyek befolyásolták fejlődés történetüket, családi történeteket bevinni, ugyanakkor visszaemlékezésekkel színesebbé tenni ezeket a bemutatókat, ezeket a beszélgetéseket sok esetben. És hát az is nagyon-nagyon fontos volt, hogy ne csak történelemről beszéljünk, tehát ne álljunk meg valahol a történelemben, és azzal zárjuk le, hanem hozzuk el napjainkig is. És mondjuk el azt, hogy lehet egy picit átalakulva, lehet egy picit megtörve, de az erdélyi főnemesség attól még létezik, attól még él. Sajnos nagyon-nagyon sok esetben nem Erdély területén, ugye szomorúan kellett megállapítanunk, de hogy arról is tudtunk beszélni, hogy mi történik ma az erdélyi főnemességgel, mi történik az erdélyi főnemesség tagjaival, és nem feledkeztünk meg természetesen az épített örökségről sem, tehát minden családnál próbáltuk kiemelni, hogy mégis mit hagytak maguk után épített örökség szempontjából. Persze, hogy itt legfőképp ugye a kastélyokról beszéltünk, de hát azért próbáltunk itt kriptákat is megemlíteni, templomokat, emléktáblákat, szobrokat is behozni a történetbe, tehát ezekről is beszélni.
Imre Zsolt?
Hát, mint a Fejedelmek kora Erdélyben műsor közreműködőjeként, számomra egy picit mondjuk meglepetés volt, amikor Nagybodó Tibor ezzel a témával megkeresett, de végül elfogadtam, mert egy ilyen egyetemi tapasztalat jutott eszembe, amikor fel kellett soroljuk egy kurzus alkalmával első vagy másodévben az erdélyi fejedelmeket, és hát biza nem sikerült az összeset felsorolni. Bátori Istvánnak, Bocskai Istvánnak, Betlen Gábornak, első Rákóczi Györgynek, második Rákóczi Györgynek a neve nagyjából mindenki számára ismerős. De a kevésbé ismert fejedelmeknek az életútját, a történetét is megragadhattuk, és ez számomra egy óriási lehetőség volt, hogy olyan embereket, akikről azért nem minden nap beszélünk, azokat a hallgatóknak a köztudatjába be tudunk vinni.
Köszönöm szépen, Köllő Gábor.
Hát végül is a legérdekesebb az, hogy miközben emberekről, kastélyokról és eseményekről beszélünk, legtöbbször elfeledjük azt, hogy ezeknek a létrejötte tulajdonképpen az emberi akarat erő, a belső meggyőződés, a szép iránt való érzék és az arányok tisztelete nélkül ez nem történhetett volna meg. Most ezekben az előadásokban, ahogy én is figyeltem az előadókat külön-külön is, mindenhol fontos szempont volt az, hogy minden család a kultúrértékrendet nagyon komolyan vette. Tehát semmilyen fajta projekció nem létezik az emberi kultúrkörben, az értelem világában is, aminek gyakorlatilag leképzett formája belülről az embert, mint katedrálist nem hordozná. Tehát mi emberek belülről rengeteg szépséget hordozunk, tehát az Isten arca van bennünk tulajdonképpen. És ezt a szépséget nemesi családjaink ide ajándékozták az utókornak, és ide ajándékozzák most is azok, akik nehéz körülmények között, de próbálják ezt a folytonosságot, ezt a lehetőséget, a szép iránt való érzéket táplálni bennünk. És azt hiszem, hogy itt, akik itt ülünk, nekünk veleddel együtt, főszerkesztőként, kötelességünk azt, hogy a míves értékrendnek a hordozásához úgy álljunk hozzá, hogy amikor terítékre kerül egy kornak, egy uralkodónak, egy főnemesnek az értéke, akkor annak a teljes belső hitvilágát és a közvetlen környezetének a meggyőződését úgy adhassuk tovább, hogy az tiszta képet mutasson a további fejlődésre.
Keresztes Géza.
Legelőször is azt mondanám el ezzel kapcsolatosan, hogy kultúrát közvetít. Tehát az épített örökségről beszélve most már, a kastélyokra visszatérve, vagy akár az előző adásokon, műsorokra is, az a helyzet, hogy olyan dolgokról lehetett itt beszélni, és olyan dolgokra tudtuk felhívni a figyelmet, amit megint emberekkel és a közösséggel, tehát az erdélyi magyar közösséggel kapcsolatos dolgok voltak, mert a helyzet az, hogy ezek az itt élő emberek, ezek katonáskodva, vagy a nemes urak, akik ugye járták a bécsi udvart, ők ide behozták azt a nyugati európai kultúrát, amit tulajdonképpen itt helyileg aztán átalakítva, rászabva az erdélyi körülményekre, ezt a kultúrát itt megépítették és megvalósították. Tehát nem csak mondjam úgy a kastélyaikban, hanem úgy, ahogy ők éltek, ahogy megszervezték a gazdaságaikat, ahogy majd később megszervezték a városokat, a városoknak a kultúréletét. Tehát itt egy egész olyan közösségalkotó dologról kell beszélni, ami tulajdonképpen a környezetnek és az egész közösségnek a nemzet felemelését szolgálták ezek az emberek. És én el kell mondjam azt itt Attilának, hogy nagyjából én ismerem ezeket a történeteket, de olyan dolgokat meséltek el itten Zsolttal együtt, hogy én is tátottam a számat egyfelől, másfelől pedig, mint építész nekem nagyon segít, mert ugye az épületeknek a felújításánál, vagy ezeknek a terveknek, a felújítási terveknek az elkészítésénél ezek a családi történetek, ezek nagyon bejönnek. Ezeket ismerni kell, mert nem mindegy, hogy az ember hogy áll neki ezeknek a dolgoknak. Tehát ez nekem, mint szakembernek építés szempontjából nagyon, de nagyon hasznos volt. Elmondhatom azt, hogy tanultam, rengeteget tanultam, és ezt nekik meg is köszönöm.
Puskás Attila.
Én egy kicsit a hallgató szempontjából közelíteném meg ezt a kérdést, hiszen hallgattam ezeket a műsorokat, és számomra azért fontosak, és gondolom a kedves hallgatók számára is sokaknak azért volt fontos mindkét sorozat, mert sajnos itt Erdélyben élve nagyon sokan még a kommunista örökségben nőttünk fel, szocializálódtunk, amikor nem hallottunk ilyen dolgokról, nem hallottunk ezekről a családokról, illetve egy bizonyos szempontból, egy bizonyos megközelítésben, bizonyos fényben mutatták be ezeket a családokat, tendenciózusan azt lehet mondani, és számomra, aki középkoruként ugye megéltem ezt a történelem tanítást annak idején, és nagyon sokan vannak a hallgatóink között ilyenek, mint én, úgy érzem, hogy ezek a műsorok úgy tisztába tettek nagyon sok mindent, ami tudástárunkban, bővítették ismereteinket, és leépítették sok esetben azokat az előítéleteket, amelyeket az egykori történelem tanítás során belénk tápláltak tanáraink, akik hát ezt kellett tegyék abban az időben, ezt el kell ismerjük. A másik szempont az, hogy ugye ezeket a személyiségeket, akikről beszéltünk, általában mindig egy azt lehet mondani számomra, sokszor egy ilyen száraz megközelítésben, adatok halmazában, világpolitikai történések közepette mutatták be meghatározó szerepüket, de hiányzott mindig az ember. És hát a mai világban én úgy érzem, hogy igencsak hangsúlyos az, hogy megnézzük, hogy a történés mögött, a döntések mögött rejlő erők, lelki erők, szellemiség, kultúra, gondolkodás. Ki az ember, ki az, aki dönt? És ezt számomra nem meglepő módon, mert én ismerlek titeket, tudom, hogy mire vagytok képesek, de számomra mindez nagyon-nagyon fontos volt, és számomra ezek a műsorok hiánypótló jelleggel bírnak. És hát annak is örvendek, ugye, hogy hát nekünk itt a műsor keretében voltak magyar örmény témáink Erdélyben, hogy ezeket a szempontokat is kiemeltétek, főleg itt ugye hát főnemesi családok között is találhatóak, vagy vannak örmény származásúak, és hát sikerült ezt az erdélyiség gondolatát ezekben a műsorokban ilyen szempontból is kidomborítani, hiszen Erdély, ugye, és hát egy főnemesi családról tudjuk, hogy házasságok, fejedelmekről ugyanúgy keveredtek, hát ez az erdélyi gondolat az számomra azt jelenti, hogy hát vagyunk mi magyarok, ez egyértelmű, de mellettünk vannak más nemzetiségek, akikkel együtt mi alkotjuk ennek a régiónak a népét, és együtt élünk. Tehát ez számomra fontos volt.
Köszönöm Puskás Attilának is a válaszát. Az örökségünk nyomában a Kőbezárt múltunk második sorozata. Erdélyi műemlékek nem mások, mint az itt létünk, az erdélyi magyar építészet, a művészet hirdetői és az erdélyi magyar kultúra fellegvárai voltak. Sajnos egyre több helyen már csak ezek az épített emlékek hitelesítik az erdélyi magyarság építő-fejlesztő jelenlétét. Keresztes Géza.
Hát igen, itt szeretném folytatni azt a gondolatot, amit elkezdtem az előbb, és pedig itten a kultúráról beszéltünk, az épített örökségről, és ez az épített örökség ugye a történelem folyamán változott. Ez a történelem mondjuk úgy számunkra itten Kelet-Európában egy nagyon sanyarú történelem, mert itt rengeteg átjáróház volt, ugye, rengeteg birodalom határán találkoztunk, és akkor itt állandóan ez az épített örökség, meg az megalkotott kultúra, ennek a veszélynek volt kitéve, hogy a állandó pusztulás következtében mind fogyatkozott. Na most azt is elmondom, hogy annak ellenére, hogy ez a dolog így egyfolytában évszázadokon keresztül megtörtént, az épített örökség az mégiscsak megmaradt olyan szempontból, hogy maradtak olyan emblematikus épületek, maradtak olyan várak, kastélyok, olyan templomok, amik bizonyítják azt, hogy igen, az itt élő emberek azok alkottak, az itt élő emberek azok a kultúra magas fokán alkottak, át tudták a saját elgondolásaik szerint azokat a magas kultúrákat, amik a Nyugat-Európában létrejöttek, azokat át tudták formálni, és a saját szájuk ízén tudták megjeleníteni. Ez nem csak az építészetre vonatkozik, ez vonatkozik az környezetre, a városrendészetre, vonatkozik, ahogy ők megépítették a saját környezetüket, és a saját környezetükben, ahogy éltek. Tehát itt egy egész, mondjuk, életfilozófiát is ki lehetett alakítani ezen keresztül, hogy ezek a kultúrák ide bejöttek, az itt élő emberek ezt a kultúrát használták, és ezt a kultúrát tulajdonképpen megélték. Na most egy másik dolog az is, hogy ebből a kultúrából mit tudott megmaradni. Ami megmaradt, az, mint mondtam, eléggé lerombolódott állapotban maradt meg, de viszont ennek a műsornak az is egy másik jelentősége, hogy ezekre felhívja a figyelmet, ezeknek megmutatja a szépségét, megmutatta azt, hogy ezek igen, milyen értéket képviselnek, és hogy ezekre az értékekre és ezekre az épületekre büszkék kell legyünk, azért, mert itt, az itt létünket, az őseinknek az élni akarását és a kultúrának a továbbvitelét jelentik. Tehát akkor, amikor ránézünk egy ilyen műemlékre, akkor tulajdonképpen a saját múltunkat, és szeretném azt is mondani, a saját jövőnket is látnánk ezekben az épületekben.
Köllő Gábor.
Hát én egy alkalommal szintén ebben a stúdióban fogalmaztam meg azt, hogy az épületek beszédessége tulajdonképpen honnan származik. Hajlamosak vagyunk a történetírásban dátumok szerint szakaszosan gondolkodni, azt azonban nagyon sokszor elfeledjük, hogy egyetlen egy csipetnyi, talpalatnyi, mondjuk nem kőhalmaz, hanem élettér bennünket képes megfogni, lelkileg megindítani. Emlékszem, mikor kispapok voltunk, vagy kántoriskolások, a Pálfi tanár úr elvitt bennünket Magyar Igenbe, ahol egy süllyedő templomot néztünk meg, és a templomnak az az úgynevezett tönkrement volta is annyi mindent elmesélt. Azon kívül, hát, aki egyházi iskolákban tanult, azoknak akarva, akaratlanul találkoznia kellett olyan építményekkel, például a gyulafehérvári székesegyház, a katedrális, azon kívül a fejedelmi épületek. És Bethlen Gábornak a múltja, a jelene, tehát nem akarok most belemenni ezekbe a történelmi dolgokba, abból látszik az, hogy milyen igényességgel próbálták először, tehát a lelki kultúrát megragadni, és a lelki kultúrából azt a fajta társadalmi életformát, ami a kultúra lelkének a lélek kultúrája együtt, és fordítva is igaz ez a valóság. Most ebből annyi érdekes dolog bontakozott ki, amire manapság nem csak a kutatónak, hanem a fiatalságnak is szüksége van, hiszen sosem lehet tudni, hogy a történelmet a következő lépésben ki fogja írni, az biztos, hogy rengeteg olyan fix pont látszik, amit nem tudnánk megváltoztatni. Viszont a belső gondolkodásunk és a tenni akarásunk és az életerünk folytán nagyon sok mindent meg tudunk valósítani. A latin közmondásra hivatkozok ismét, hogy tres faciunt collegium, tehát három ember már egy kollégiumot alkot. Tehát tudós emberek, nemes lelkű emberek, jó szívű emberek, felkészült emberek egy-egy ilyen élethelyzetet, ha megragadnak, sosem lehet tudni azt, hogy hol indul el egy olyan újraéledési folyamat, aminek következtében csoportok, csoportosulások, netán a mi kultúránk hordozói, tehát kisebb helységek, nagyobb helységek szikrát fognak újra a történelem fölélesztéséhez.
Kálmán Attila.
Igen, kettő dolgot szeretnék éppen nagyon-nagyon röviden hozzáfűzni. Ugye az egyik dolog az lenne, hogy ugye mi itt a két műsort, amit idézőjelben mit csináltunk ugye Zsolttal, tehát itt az erdélyi főnemesség és, az erdélyi fejedelmek esetében, ugye mi beszéltünk itt épített örökségről. Ez rendben van, de hát alapjában olyan mi történeteket, a hozzáfűződő sztorikat tudtuk elmondani, úgyhogy örvendetes az, hogy azért ugye az épületeket most már megközelítik építészeti szempontból is, ugye, hiszen lehet most már a várakról is hallani, ugye ebben a műsorban Keresztes Gézának köszönhetően, tehát egy picit azért ez úgy kiegészíti azt, amit mi néhány évvel ezelőtt történetek szintjén elmeséltünk. És a második dolog, ugye Köllő Gábor mesélte a süllyedő templomot és egyáltalán romos épületeket, hogy milyen fontosak ezek a romos épületek. Néha beszélünk arról, hogy hát mivel nincs elég pénz, akkor hát javítsuk az, ami úgy még áll, aztán a romokkal lesz, ami lesz. Nagyon fontos a romok konzerválása, úgy gondolom. Tehát a romokat is meg kell őrizni, ha nem is tudjuk egyelőre újjáépíteni, de legalább megtenni mindent, hogy megmagyarodjanak, megőrzésre kerüljenek, hiszen azért ezek is az erdély-magyar történelmnek a helyszínei.
Puskás Attila.
Csatlakoznék Keresztes Géza gondolatához. Ugye mindannyian tudjuk, hogy Erdélyben az épített örökségünk nem éppen a legjobb állapotban van, tehát barbár beavatkozások történtek akár városokban, akár vidéken, kastélyok esetében a kommunizmus idején, és nagyon nehéz mindezt kijavítani, jóvá tenni a múltat. Én úgy érzem, hogy hát a történelemben vannak hullámvölgyek, egyszer fenn, egyszer lenn. Most éppen egy olyan állapotban, időben vagyunk, amikor hát eléggé lent vagyunk, ugye ezt az örökséget, ezt a örökséget örököltük, és hát ezzel kell tenni valamit, megőrizni, konzerválni úgy, ahogy lehet. Ennek ellenére való igaz az, hogy ezek mesélnek. És akkor, amikor egy 200-300-400 évvel ezelőtt épült templom, kastély, stb. Előtt megállunk, azért az emberben van egy tisztelet érzés, ami az ősök iránti tiszteletet ébreszti fel benne, és valamilyen szinten én úgy érzem, és itt a műsorra is reflektálnék, hogy ezekről talán azért kell beszélni, mert elgondolkozhatunk azon, hogy ezelőtt 300 évvel képesek voltak ilyen épületeket építeni, amelyek kibírtak, annyi évet kibírtak egy rendszert, egy kultúrrombolást, ennek ellenére még állnak ezek az épületek, akár romos állapotban is, de vajon mi tudunk-e olyant építeni, ami teszem fel 200-300, vagy ne menjünk addig 100 év múlva, még állni fog. Tehát ez az én kérdésem ezzel a műsorral kapcsolatban. Mennyire tud maradandót alkotni a mai ember?
Imre Zsolt.
Számomra, aki viszonylag keveset foglalkozott az épített örökséggel, amint Attila is mondta, főleg a sztorikat meséltük el, azokat az embereket említettük meg, akik az épített örökség mögött álltak. Számomra emblematikus az Aranyos Gerendé kastély, amely mellett szinte hetente elmegyek, és amelyről látom, hogy mondjuk napról napra egyre rosszabb állapotban van. És úgy gondolom, hogy ez az épített örökség egy ilyen jelzőtűz, ami jelzi, hogy itt voltunk, itt vagyunk, és itt is maradunk.
Köszönöm szépen. Folytatva szem előtt kell tartani azt, hogy egyes észrevételek és visszajelzések szerint a kőbezárt múltunknak is szerepe van a hit megerősítésében és a hitoktatásban is. Köllő Gábor.
Hát persze, enélkül nem lehet egyáltalán azt a fajta hitet, amit Erdélyi országban évszázadokon keresztül a mi eleink megéltek. Tehát Erdély egyébként is a szabadság földje, ilyen szempontból, tehát a vallási toleranciának is nagyon különleges verete van. Svájcban érdekes mód, ahol a kantonális rendszereknek a történetét olyan büszkén tanítják, egyik teológus arról írta a disszertációját, hogy hát náluk még zsoldos harcosokként dolgoztak a svájciak itt-ott, amikor Erdélyben már a vallási szabadságnak, illetve protestáns katolikus viszonyoknak és egyáltalán a reformációnak értelme volt, és úgy látszik, hogy a főnemesség maga is tudta azt, hiszen nagyon jól tudják itt a történészek, hogy rengeteg olyan kastély és környék vagy város a főnemességnek a hitvallását követte, amiből néha torzsalkodás is kialakult, viszont nem szabad elfelejteni azt, hogy ennek olyan pontosan a fejlődéshez szükséges ellentétek nagyon ügyesen megmutatkoztak. Ami a hitet jelent igazából, ebben a viszonylatban annyit tudok csak mondani, hogy a katedrálisaink, a templomaink beszélnek arról, hogy hány érték jegyet vagy stílusjegyet képesek voltunk befogadni. Tehát hány generáció volt, élt, akik a kora román kortól egészen a vasbeton stílusig képesek voltak templomokat építeni, és ez hit nélkül egyáltalán nem lehet megvalósítani. Nagyon jól tudjuk, hogy a hit az hallásból ered, viszont látásból is ered, mikor belülről az ember, tehát főleg az építészek, akik tervező munkával foglalkoznak, belső látás nélkül képtelenek volnának bármit is megtervezni. Na most a hithez még hozzátartozik az is, hogy az ember a görög nyelvben a stílus az nem építészeti stílus jelent, hanem ritmust. Tehát a szívünk ritmusával és az alkotásunk ritmusával együtt tudjuk megformálni azt az életteret, azt a szakralitást, amiből igazán aztán az ember fölépül, mint gondolkodó és mint hitvalló lény.
Puskás Attila.
A Kőbezárt múltunk 400 műsora során egyértelműen beszéltünk templomokról is, az épített örökségnek ezt a szegmensét vázoltuk, és hát ez jogos is olyan értelemben, hogy az épített örökségünk egy része a vallási etosz szüleménye. Erről kell beszélni, hiszen ugye egy épület vagy egy templom esetében mindenképpen ott van az a stílus, amiről már beszéltünk, ott van az építésznek a zsenialitása, ott van a tervezés, viszont ott van az a lelkiség, ami tulajdonképpen elindítja az igényt arra, hogy megszülessenek azok az épületek, hiszen mindegyik templom, mondhatni így, az ember lelkében születik meg, ezzel Istent próbálja dicsőíteni, és hogyha a gótikus katedrálisokra gondolok, amelyek hát 100 méternél magasabbak is, ugye a tornyaik, ezt szimbolizálja a lélek felemelése az Istenhez, és hát az építészt, az építetőt, a mecénást, ez a vallási meggyőződés mozgatta, hogy ilyeneket megvalósítson. És természetesen abból kifolyólag, hogy ezek a templomok, gondolok itt elsősorban ugye a katolikus örökségre, a keleti keresztény örökségre is, amely nagyon erősen dolgozik a szimbólumokkal, ezek a templomok úgy voltak, úgy vannak berendezve, hogy az embert akár didaktikai szempontból is, ahogy említette szerkesztő úr, a hitoktatásban is segítsék az Istenhez. Egy templomba bemenve és az ottani szentképeket, freskókat szemlélve, és ezeknek a háttérismeretében, hogy azok miről szólnak, hihetetlen történetek elevenednek meg, akár gyerekek előtt is, ha elviszünk egy gyermekcsoportot egy templomba. Tehát ha a hitoktató ezek kapcsán elkezd mesélni, akkor azt lehet mondani, hogy amellett ugye, hogy szép és színek használata és milyen stílusban épült a dolog, de sikerül a gyermekeket, embereket, mert nem csak gyermekekről van itt szó, közelebb vinni Istenhez. És hát ennek megvolt ugye a didaktikai szerepe, erről volt szó is, úgy tudom, egyik műsorunkban, hogy ezt egy latin szóval, kifejezéssel élve ugye a szegények bibliájának, Biblia Pauperorum, tehát a szegények bibliájának nevezték a freskókat, a szentek ábrázolásait, mert hát Egy, hogy a misét nem értették, és hát közben kellett nézelődni, a másik pedig az, hogy a bibliai jelenetek sok esetben közelebb szemléltetik mindazt, amiről a templomban az ember beszélt. Tehát valóban volt értelme mindezekről beszélni.
Pár percünk maradt még, tehát nagyon rövid, félperces válaszokat várunk ettől a pillanattól kezdve. Szerintetek mi az, ami hiányzik a kőbe zárt múltunkból? Imre Zsolt, röviden mindenkit arra kérek.
Szerintem ezt leginkább a hallgatók tudnák elmondani, hogy mi az, ami hiányzik, amit szeretnének, hogy esetleg pótoljunk a közeljövőbe, és úgy gondolom, hogy ezen az úton kéne tovább menni.
Keresztes Géza.
Hát igen, én a műsornak azt szeretném, hogy továbbra is foglalkozzon ezzel az épített örökséggel, ami itt a környezetünkben van, de viszont azt is szeretném, hogy mikor van egy ilyen szenzációs kép, mint amikor most a marosvásárhelyi vártemploma, például felfedeztük a Szent László legendát, akkor a műsor száruljon oda ki, és ott akkor egy helyszíni közvetítés alkalmával ezt mutassa be azoknak a művészeknek a közelműködésével, akik azt feltárják, konzerválják, restaurálják, és így akkor be tudunk vonni másokat is a műsorba, tehát mondjuk úgy multifunkcionális lehet a műsor.
Köllő Gábor.
Nekem a zárt szóval van bajom, a kővel nincsen egyáltalán. Tehát ezt kicsit lehetne másítani, mert a történelem az élet tanító mestere is következő lépésben történhet másképp is sok minden.
Puskás Attila.
Lehet, hogy az aktuális eseményekre való reflexió az, ami hiányzik, így ahogy Keresztes Géza is mondta, hogy nagyon érdekes dolgok történnek, például itt Marosvásárhelyen is, tehát azt lehet mondani, hogy mindenképpen jó az, jó lenne az is, hogyha aktuális dolgokra reflektálnánk.
Kálmán Attila.
Igen, amikor az utolsóként szólal meg az ember, akkor egyetért mindazzal, amit az előtte beszélők mondtak. Tehát azt szeretném kiemelni, hogy igen, nagyon-nagyon örvendenék, hogyha még egyszer ennyi szakember ülne itt, és vállalná ezt a műsort. És főleg fiatalok itt sugják nekem.
Igen, és még látom, hogy van 2 perc, azt is sajnálnám, tehát befejezésül, hogyan tovább kőbe zárt múltunk. Puskás Attila.
Én úgy érzem, hogy ennek a műsornak tovább kell haladnia ezen az úton, tehát folytatni kell mindenképpen a műsort, és hát egy Martin Luther King idézetet hoztam ide a műsorba. Azt mondta, hogy ha nem tudsz repülni, fuss, ha nem tudsz futni, menj, ha nem tudsz menni, kúsz. A lényeg, hogy haladj. Tehát ezt kívánom én a műsornak, hogy haladjunk tovább ezen az úton.
Köszönjük szépen, Kálmán Attila.
Igen, én is remélem, hogy a műsor haladni fog, és hát remélhetőleg az 500. és a 600. Adásra is sor kerül. Hát velünk vagy nélkülünk, most ez van, de a lényeg az, hogy a műsor menjen tovább. Ugye, és azért annyit el kell mondjunk, hogy néha azért itt a műsorban el beszélgettünk aktuális eseményekről, ugye szoboravatásokról, emléktáblavatásokról, vagy megemlékezésekről, és akkor ugye ez itt a reklámhely, akkor már is megragadom az alkalmat, hogy elmondjam, hogy szombaton egy emléktábla avatásra kerül sor. Az egyik nagyon fontos marosmenti kastélyban, Gernyeszegen, Betlen István gróf miniszterelnök szülőhelyéről, szülőházáról van szó, aki 1874. október 8-án született ebbe a kastélyba, tehát az ő emlékére fogunk leleplezni egy emléktáblát.
Gratulálunk, Imre Zsolt.
Hát én is csak azt mondhatom, hogy innen már csak előre lehet menni, és minél inkább felhívni a figyelmet az épített örökségünkre, hiszen a történelmet a győztesek írják, és bármikor meg lehet változtatni, de a követ azt nehezebben lehet elmozdítani.
Keresztes Géza.
A követ nehéz elmozdítani, de viszont a kövön ott maradnak azok a nyomok, amik, és a kezenyom annak, aki építette. Tehát én remélem azt, hogy a műsor továbbra is fog menni. Azt szeretném, hogy több közreműködő legyen, akik még más szempontból is meg tudják világítani ezeket a dolgokat. És akkor én azt kívánom, hogy továbbra is csak a műsor és erőt, egészséget kívánok a főszerkesztő úrnak, hogy tudja továbbra is elviselni a mi, mondjuk úgy, szekírozott dolgainkat is.
Műsornak a szerkesztője vagyok, de köszönöm szépen a megszólítást, így befejezésül Köllő Gábor válaszára még mindenképpen számítunk.
Nem szabad elfelejteni, a történelmet mi is írjuk, nem csak a főnemesség, és ide egy latin közmondással szeretném befejezni. Quicquid agis prudente ragas et respice finem. Bármit teszel, okosan cselekedj, és várd meg a végét.
Mindenkinek köszönöm, hogy itt volt. Kedves hallgatók, ennyi volt a Kőbe zárt múltunk 400. ünnepi műsora, melyben Imre Zsolt tanár történészt, dr. Kálmán Attila tanár történészt, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnököt, dr. Köllő Gábor teológus vallás történészt, dr. Puskás Attila tanár vallástörténészt, és nem utolsó sorban dr. Szász Attilát, a Marosvásárhelyi Rádió főszerkesztőjét hallották. A felsoroltak nevében is köszönöm az önök megtisztelő figyelmét. Ugyanakkor itt szeretnék köszönetet mondani Péter Péter úrnak, a Matplast Kft. Tulajdonos vezérigazgatójának, aki nem kevesebb, mint 6 éve volt állandó támogatója a Kőbe zárt múltunk összes sorozatának, és persze a Kőbe zárt múltunknak is. Köszönet és nagy tisztelet érte. És elmondom még azt is, hogy december 3-ától az említett műsor és ennek sorozatainak támogatója Tókos József úr, a székelyudvarhelyi Prospero Technik tulajdonos igazgatója. Köszönjük még egyszer az említett uraknak a támogatást és az önzetlen segítséget. Lassan most már tényleg át kell adjuk a stúdiót. Elköszönök, a Kőbe zárt múltunk műsorvezető szerkesztőjét, Nagybódó Tibort hallották. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, mert ez a Székelyföld hangja értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.